9 óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Dorog még őrzi bányászváros múltját, de egyre izgalmasabb úti célként is megmutatja magát. A modern városközpont, köztéri alkotások, templomok, kirándulóhelyek, az aknatorony kilátó, a dombra felvezető felújított kálvária és a palatinusztó mind állomása lehet egy dorogi felfedező útnak. A Reimann bányászat történeti miniverzum interaktív tere pedig olyan, mintha egy föld alatti világ tárulna fel a látogatók előtt. Környezetét csobogó karsztvízmedence, lépcsőzetesen mélyedő virágágyásfal és az egykori dorogi altáró bejárata teszi hívogatóvá. Érdemes a lábunk alá is figyelni. A járdán képes információs kövek vezetik az érkezőt a bányászati élménytér felé. Adamik Bettina, a létesítmény szakmai vezetője kalauzol, s indítjuk a beszélgetést a bányászat kezdeteiről.
222 évről beszélünk, tehát azért egy elég hosszú múltja van itt a bányászatnak, és hogyha egy kicsit tovább megyünk, a terepasztalt használnám segítségül, ugyanis az úgymond láthatóvá is teszi ezt a történelmet. Nagyon sokat segít abban, hogy megismerjük a környék, illetve Dorog, a környékbeli bányásztelepülések bányászati múltját. Ez a terepasztal mutatja be nekünk azt, hogy mely települések vettek részt a bányászatban, egészen pontosan a dorogi szénmedence bányászatában. Dorog volt a szénmedence központja, de egy kicsit térjünk vissza a történet legelejére, ugyanis itt a környék bányászatának kezdetét egy legendához kötik. Úgy tartja a legenda, hogy Anna völgy és Csolnok települések határán Miklós Berek nevű településen találták meg a legelső szenet. Azonban akik megtalálták, azok nem emberek voltak, hanem a disznók. A kondások kivitték őket makkoztatni, és ahogy túrták az orrukkal a földet, egyszer csak különös fekete kövecskék bukkantak a felszínre. A kondások nem tudták, hogy mégis mik ezek, összegyűjtötték, és úgy gondolták, hogy ebből fognak egy tűzrakóhelyet építeni. Meg is építették a tűzrakóhelyet, majd ahogy meggyújtották a fát, ugye a szikra, ahogy lángra lobbant a tűz, a szikrák kihullottak belőle rá ezekre a fekete kövekre, és lángra lobbantották őket. Innen tudták ugye a kondások, hogy nagyon hasznos lesz még számukra ez a picike kis fekete kövecske.
Nagyon hihető még legendának is, tehát úgy el tudja az ember képzelni.
Az első írásos emlékek a bányászatról 1781. január 27-éről származnak, valamikor ezelőttre tehető ez az időpont. És egyébként ez az időpont 1781, ugye január 27 volt, amikor az első írásos emlékeket említeni tudjuk. Ekkor kötötte meg ugyanis Rükshus Antal rúrvidéki bányász és Krempi József csolnoki bíró az első szénbányászati egyezményt, amiben lényegében lefektették a bányászat alapjait. Ebben az évben nyílt meg a térség első bányája is, a legenda helyén Miklós Berekben.
Körülbelül ezen a részen?
Igen, ez a kis szimbólum mutatja a füstölgő szénkibúvás, a neve ennek a kis szimbólumnak, ez mutatja, hogy hol zajlott a legenda.
A környező településeknél, ugye Tát, Tokod, Annavölgy, Sárisáp, Csolnok, Dorog, Tokod altáró, ez az egész egy nagy bányavidék. Tehát itt minden területen látom a egykori bányaegységek épületeit, szállító pályákat, sineket. 1700-as évek után folyamatosan épült ki és alakult ki ez a vidék, ipar szempontjából.
Igen, 1781 után ugye folyamatosan csatlakoztak be az előbb említett települések is a bányászatba, és ahogy újabb és újabb bányaigazgatók kerültek a bányák élére, újabb bányákat nyitottak, ugye a bányamérnökök kerültek a térségbe, akik igyekeztek fellendíteni a bányászatot, újabb eszközöket fejlesztettek ki, amiben hatékonyabb is volt például ugye a bányászatnak a tudományos alapokra helyezése, hogy egy-két nevet említsek, például Zsigmondy Vilmos is ide köthető, aki a talajfúrás fontosságára hívta fel a figyelmet, vagy Handkem Miksa, aki például őskutató volt, vizsgálta a kőzetmaradványokat, az ősmaradványok vizsgálatával lényegében tudományos alapokra helyezte a bányászatot, ki tudta számítani a széntelepeknek a pontos lelőhelyét.
Mit lehet bemutatni ezen a terepasztalon a környező településeken kívül? Tehát vannak-e itt interaktív elemek, látom, van egy blokk, amin meg lehet érinteni egy-egy felületet, és az valahogy megmutatkozik a terepasztalon is.
Ez a kis tablet, ami ide van rögzítve a terepasztalhoz, ez inkább egy ilyen információs pont. Tehát itt lehet olvasni például, hogyha kiválasztjuk Dorogot, akkor Dorogváros történetéről, illetve a Dorogon lévő fontosabb bányászat szempontjából is fontosabb épületekről lehet olvasni. Ugye meg is mutatja, hogy hol találhatjuk a térképen, majd pedig egy rövidebb leírás, illetve fotó is található róla, hogy korábban hogyan néztek ki az épületek és mivé alakultak át. Ugyanezt meg lehet tenni a többi településsel is, ott azonban ugye már csak maga a város leírás, illetve település leírás olvasható.
Ezzel a kis tablettel egymáshoz is tudja viszonyítani a településeket, hogy tudod eljutni például innen Dorogról, mit érdemes ott megnézni, hogyha a városon kívül szeretne kirándulni.
Főleg, hogyha valaki azzal a céllal érkezik, hogy többet tudjon meg a környék bányászati múltjáról, akkor ez pont jó arra ez a pont, hogy megnézze, hogy melyek a fontosabb települések, és ugye a terepasztal is mutatja azt, hogy melyek azok az intézmények, amelyek kiszolgálták a bányászatot ebben az időszakban.
Ez a terem, ahová most beérkeztünk, itt a terepasztalon kívül nagyon vizuális, tehát a falak, nagy felületű falak vannak, minden falat megtöltöttek mozgó képekkel. Tehát itt például a földtörténetnek a korszakait láthatjuk, itt pedig egy bányász életképet, éppen ahogy mozzanatokat, ahogy a bányában dolgoznak az egykori bányászok. Sőt, még a harmadik falon is látom, csak egy picit halványabban. Hát milyen teremnek hívják?
Emeleti galéria, lényegében ez az első kiállítási rész, ahova szoktuk a látogatókat kísérni, illetve irányítani. Azt fontos elmondani, hogy mi nem vagyunk múzeum. Mi egy modern, interaktív kiállító tér vagyunk, ezért is fontosak az ön által is említett elemek, ugyanis a legnagyobb hangsúlyt mi ezekre az interaktív, modern eszközökre helyezzük, ugye például a vetítések, a terepasztal, vagy van egy berendezett bányairodánk, ugye a továbbiakban majd be fogom mutatni önnek a maketteket. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a mai fiatalabb generáció számára is élményszerűen tudjuk közvetíteni ezt a bányászmúltat.
És nem csak a bányászmúltat, most, ahogy a falra kivetítik a városháza, az egykori községháza épületét, régen és ma, 25-ös, illetve 2006-os a bányafürdőnek az épületét, itt a saját településükkel is ismerkedhetnek, hozzákapcsolva az ipari múlthoz.
Már az is egy nagy élmény a látogatóknak, amikor megnézik ezt a vetítést, ugye az idősebbeknek egy kicsit nosztalgikus, hogy látják a régebbi képeket, illetve azt, hogy a mai napjainkra hogyan alakultak át, ezek milyen funkciót váltottak, illetve azt, hogy a terepasztalon is látják ezt pici 3D modellekkel együtt, ez a fiataloknak pedig szintén egy másfajta élményt ad.
Komplex városismertető ez. Ha még hozzátesszük a tabletet, a tablet adta olvasható információkat, és a képek múlt és jelen, de érdemes megkeresni akkor ezeket. Van erre egy séta például, hogy be tudja járni a várost ezek alapján?
Igen, a tavalyi évben került kialakításra a Dorogi Séta elnevezésű program, melyet jelenleg ingyenesen igénybe lehet venni bárkinek, aki ide látogat Dorogra. Nálunk kell kezdeni a sétát, kapnak tőlünk egy térképet, egy nagyobb térképet, ami végigvezeti őket a város fontosabb látványosságain. 18 elemről beszélünk, innen indul tőlünk, felmegy egészen a Kálváriáig, és utána érkezik vissza hozzánk, közben pedig érinti a fontosabb épületeket, ugye például az egykori bányakaszinót, ami a mai Gáti Zoltán városi könyvtár épülete, vagy például a művelődési házat.
És innen tudunk most lefelé menni, vagy még ezen a szinten megyünk tovább?
Innen megyünk lefelé.
Egy vas csiga lépcsőn haladunk.
Igen, ugye a bányászok a kasban található lifttel ereszkedtek több száz méter mélyre a föld alá. Nekünk most ugye nincsen liftünk, de ez a csiga lépcső segíti a mélybe ereszkedést.
És az oldalsó részen még szenet is láthatunk itt. Valódi szén.
Igen, ez valódi környékbeli szén.
Következő tér. Itt is vannak egységek. 10 egység, és a bányászat menetét mutatja be. Itt valami történik is ezeken az asztalokon, vagy felületeken.
Ez a kiállításunk központi eleme, a 10 makett, illetve mozgó hangot adó modell mutatja be nekünk a bányászat fejlődését, ugye gazdasági fejlődését, vagy akár itt kitérünk a munkavédelemre, arra, hogy milyen újabb módszereket vezettek be a bányászat során, vagy milyen veszélyek leselkedtek a bányászokra. A makettek érdekessége, hogy nem csak látványosak, mert ugye önmagukban is eléggé látványosak, gombnyomásra lejátszanak egy-egy rövid jelenetet.
Ez például a kezdetek. Igen, címet viseli.
Ezzel a makettel szoktuk kezdeni a tárlatvezetést, illetve a látogatóknak is ezt javasoljuk. Innen javasoljuk a kezdetek kezdetétől a kiállítás megismerését, illetve a bányamunka megismerését. Akkor itt például azt láthatjuk, hogy a kezdetek kezdetén a bányászok még nem tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni a munkavédelemre. Sokszor ugye egy szál nadrágban végezték a munkát, aminek az volt a következménye, hogy a munka végére elég könnyen megsérülhettek, ugye elég piszkosak is lettek. És hát ekkoriban még főként egyszerűbb faeszközökkel dolgoztak, ugye a legfőbb eszközeik az ék és a kalapács volt. Amint a szenet kitermelték, talicskákba, puttonyokba, vagy ugye kézzel szállították, az akkor még fából készült csillékig, amit bányalovak vontattak a felszínre, de ugye fontos hozzátenni, hogy szegény lovaknak azért nem volt itt nagyon jó dolgok, hogyha egyszer lekerültek a bányába, sajnos már csak akkor kerültek a felszínre, miután például már teljesen elvesztették a látásukat.
Eltűnik a csillével a ló. Itt pedig alakokat látunk, amint talicskán tolja fel a szenet, a már kifejtett szenet a csillébe, itt pedig valóságosan fejti a szenet az egyik bányász. Ez a kezdetek. Innen tudunk akkor tovább lépni, ez pedig már a kézi fejtést mutatja be, a kézi fejtésnek egy későbbi időszakát.
Igen, ez a makett azt mutatja be, hogy a kézi fejtések hogyan alakultak át, illetve ugye, ahogy idővel megnyílt például a dorogi erőmű, hogyan vezették be az áramot a bányákba, hogyan segítette a villamos energia a bányamunka fejlődését, illetve idővel ugye már a képesítés is megjelent. Na de, kezdjük is az elsővel. Az első jelenetünk az lényegében azt mutatja meg, mint az előző makettünk. Ugye a kezdetleges egyszerű eszközökkel történő munkavégzést, és ugye nem volt még munkavédelem sem.
Ez a 20-as évek. Hogyan fejtették a szenet a 20-as években? Ehhez képest az 50-es években mennyit változott?
Itt már azt láthatjuk, hogy megjelent például a fejtésbiztosítás, ekkor még fából. Ugye ez azért volt fontos, hogy az esetleges omlásokat elkerüljék vele. A fával viszont volt egy nagy probléma, a korhat idővel eltört, így nem nyújtott teljes biztonságot a bányászoknak. Ekkor már láthatjuk, hogy a bányász kezében egy vájár fúrókalapács látható, tehát valamilyen szinten elkezdődött a komolyabb eszközök bevezetése a bányában. Elkezdtek figyelmet fordítani a munkavédelemre, például megjelentek kisebb önmentő készülékek, amik kis dobozkák voltak, amik 15 percre elegendő oxigént biztosítottak a bányászok számára egy baleset során, ami azért nem volt egy hosszú idő.
Látjuk is ezeket az eszközöket életnagyságban, tehát nem csak a bábukon, hanem itt kitéve a makett tetejére. 60-as évek a következő időszak.
Igen, ennek a makettnek ez az utolsó jelenete. Itt már azt láthatjuk, hogy a korábbi faeszközöket, illetve a fa fejtésbiztosítást már fémre cserélték, acéltámokat helyeztek be, a csillék sem fából, hanem fémből készültek, illetve ekkora már ugye bevezették az áramot a bányákba. 1906-ban nyílt meg az erőmű, és itt például láthatunk egy elektromos fúrógépet, amelyet tudtak lent használni. Ugye a bányászunkon már az egy munkavédelmi felszerelés látható, műanyagkóbak, nyakba vagy fejre akasztható lámpa, és fontos, hogy továbbra is ott lóg az oldalán az önmentő készülék.
Megjelennek a gépek, a komolyabb gépek, ez már a F-típusú elővágógép bemutatása. Mit is jelent?
Itt láthatjuk az F-típusú vágathajtó gépet, aminek az érdekessége, hogy három dorogi feltalálónak köszönhető ez a szabadalom. Dr. Ajtai Zoltán, Szilárd József és Koszorús István voltak, akik 1949-ben szabadalmaztatták ezt az F6-os vágathajtó gépet. A működésének a lényege, hogy itt az elején látható kis marófejes tüskék körbe-körbe forogtak, azt kikaparta a kőzetet, a gép hátuljára lapátolták, harácsolókarok terelték a kőzetet, folyamatosan hosszabbított futószalagok segítségével pedig csillébe tudták tölteni, ezt pedig a felszínre szállították. Fontos azt még megemlíteni, hogy ezt nem a széntermelésre, hanem inkább a kőzettörésre használták. Távvezérlésű volt, ami jelen esetben csak annyit jelent, hogy nem kellett közvetlenül a gépre ülni az irányításához.
Milyen mélyre tudták ezeket a gépeket levinni? Tehát itt a dorogi bányáknál milyen mélységekről beszélhetünk?
Több száz méterről beszélünk. Egyes említések szerint a legmélyebb pont az a 375 méter volt, de munkakönyvekben látunk azért ennél mélyebbi pontokat is. Fontos megemlíteni, hogy kint az altáróban, amit majd megmutatok önnek, megtalálható az utolsó eredeti példánya, amit maradt dorogom.
Következő, ez pedig a vízbetörés.
Igen, ugye a bányában nem csak az omlás volt egy nagyon jelentős veszélyforrás, ennél sokkal nagyobb problémát okozhatott a térségben található nagy mennyiségű karsztvíz. Ugye, minél mélyebbre ástak a bányászaink, a karsztvíz egyszer csak a felszínre törhetett, és hát ez nagy problémákat okozott. Nyilván a víztelenítést meg kellett oldani, ahol lehetett, ez nem mindenhol volt kivitelezhető. Itt a maketten is azt láthatjuk, ahogy szivattyúval próbálják a vizet kivezetni a bányából. Itt láthatunk egy picike kalitkát. Ugye a föld mélyén alapvetően is megtalálhatóak a rágcsálók, az egerek és a patkányok, azonban a bányászok kihasználták az ő jelenlétüket, befogták őket ilyen picike kis ketrecekbe, kalitkákba, lerakták őket a földre, mert hogy ugye ők érezték a veszélyt, hallották, hogyha csörgedezik a víz, közeledik valamilyen veszélyforrás, megijedtek tőle, elkezdték kaparni a kalitka oldalát, próbáltak menekülni, ezzel akaratlanul is jelezve a bányászok számára a veszélyt.
Közben beindult a szivattyú, most a hangja is megszűnt.
Nem is csak maga a víz okozott nagy problémát, hanem a vízbetöréssel egyidejűleg felszabaduló folytonmaró gázok, kénhidrogéngáz vagy egyéb gáz, ami ugye sajnos megakadályozta a könnyű légzést. Ez is egy nagy probléma volt.
Adamik Bettinával, a Dorogi Reimann Bányászat Történeti Miniverzum szakmai vezetőjével az élménytér elemeiről beszélgetünk.
Elérkeztünk a látogatóink egyik kedvenc makettjéhez, ez a robbantás. Ugye, ahogy telt múlt az idő, egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű szénre volt szükség, ezért újabb módszereket kellett kitalálni. Az első ilyen módszer a lőporos robbantás volt, ugye ehhez nem kellett sok minden, lőpor, gyújtózsinór és nyílt láng használata, ami azonban a föld alatt elég veszélyes volt. Ugye könnyen tudott nem kívánatos robbanásokat is okozni. El is indítom a makettet.
Csillog a zsinór, halad a fény a szénfal irányában. És megtörtént a robbantás. Meg is mozdult ez az egész kis szerkezet itt mellettünk.
Az a lényege ennek a változtatott robbantási módszernek, hogy ugye, ahogy említettem, a lőpor elég veszélyes volt, ugye a levegőbe szállt, könnyen okozott nem kívánatos robbanásokat is. Meg hát ugye, mondta is a kis bábunk az elején, hogy vigyázat, robbantás. Fontos volt, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy mikor történik a robbantás, illetve, hogy felmérjék előzetesen a bányát, hogy engedélyeztessék, a bányamérnök megvizsgálja, hogy alkalmas-e egyáltalán a robbantásra. De visszatérve erre a második fajta robbantási módszerre, itt már repedéseket vágtak a falba, és ebbe a tömörített lőport helyezték be, abból gyutacsal rögzítették ezeket a gyújtózsinórokat, és biztonságos távolságból elektromos impulzussal tudták már a robbantást irányítani.
Vigyázzat! Robbantás!
És itt berobbant tulajdonképp az a fal, ahová be voltak helyezve ezek a zsinórok?
Így van, így van, így van. Ezek az elektromos vezetékek, ugye.
És onnantól kezdve lehetett kifelé termelni a szenet, a már ugye meglazult falból.
Fontos ezen a ponton megemlékeznünk egy szörnyű eseményről, ez az 1988. december 4-i lencsehegyi bányarobbanás, amelynek során egy előzetesen nem engedélyezett robbantást hajtottak végre, és sajnos a bányában tartózkodó összes bányász életét vesztette. Az esetnek a szomorúsága, hogy december 4-én Szent Borbála napján történt, aki ugye a bányászok védőszentje, így a bányászok úgy tartják, hogy azon a napon Borbála elhagyta a bányászokat. Nálunk azonban többször is érkeztek már idős bányászok, akik ilyen olyan okokból nem mentek azon a napon dolgozni, és ők úgy is tartják, hogy azon a napon kaptak egy új életet, ami teljesen érthető.
Bányamentés, ez a következő. Itt ugye a sújtólég szintén egy veszélyforrás a bányában.
Ugye már a neve is elég hangzatos, ez egy szintén egy veszélyforrás rejt magában. Itt a levegő metán tartalmára kell gondolni, mert hogyha a levegőnek egy bizonyos részét kitette ez a metán nevű gáz, ami ugye szintelen, szaktalan, nem látjuk, nem halljuk, nem érezzük, hogy mennyi van belőle a levegőbe, de hogyha a levegőnek egy ilyen nagyjából ilyen 4-5%-os értékét ért el, akkor képes volt robbanást okozni.
Spontán?
Spontán, igen. Kezdetben, ugye a bányászat kezdeti időszakaiban, ehhez is az állatok segítségét hívták, akár filmekben is lehet ezt látni, hogy ketrecekben kanári madarakat vittek le a bányába, ők ugye érzékenyek voltak erre a metángázra, elájultak, elpusztultak a kalitkába, ezzel akaratlanul jelezve a veszély jelenlétét. De a későbbiekben fejlesztettek ki metánbiztos eszközöket, például a Davy lámpát, ami egy sújtólékbiztos világító eszköz volt. Ugye nem robbant be a lángja, hanem csak pislákolt a fénye, amikor ez a metán koncentráció érte. Illetve aztán különböző mérőeszközöket fejlesztettek ki, amivel már pontosabban tudták jelezni a metán mennyiségét.
A következő a bányamentés. Hát ugye amikor volt valamilyen katasztrófa vagy baleset, akkor ugye a bányamentők is akcióba léptek, itt látunk is egy ilyen megjelenített képet, életképet.
Hogyha megtörtént a baj, ugye például a robbanás, amiről beszéltünk, vagy vízbetörés, vagy akár sújtólék, bármilyen veszélyhelyzet volt, akkor hívták a bányamentőket. Fontos azonban tudni, hogy kezdetben nem voltak hivatásos bányamentők, önkéntes alapon történt a mentés, aki érzett magában erőt mentőtársai segítésére a mentés folyamán, majd később hivatalossá vált a bányamentők szervezete, akkor pedig a bányamentők már komplett bányamentő felszereléssel, ugye ez nem csak az önmentő készülékből állt, hanem rendes oxigénpalac, gázmaszk, illetve minden kisebb eszközök, amikkel a mentést végre lehetett hajtani, kiérkeztek a helyszínre, és a lehető leghatékonyabb módon igyekeztek a felszínre juttatni a sérülteket. Közben itt el is indítom a makettet. Hogyha a felszínre szállították őket, akkor megkezdődhetett az ellátásuk, súlyosabb esetben az újraélesztés, majd pedig elszállították őket a legközelebbi kórházba.
Csillével húzzák fel az egyik sérültet, folyik a mentés, közben jön a mentőautó, bányamentő.
Hatalmas megtiszteltetés volt az, hogyha valakit felkértek bányamentőnek, sok-sok évet kellett előtte ledolgozni a bányában, hiszen csak is olyan ember lehetett bányamentő, aki tudta, hogy milyen körülmények közé érkezik, hogyan lehet a leghatékonyabb módon ezt a mentési folyamatot végrehajtani.
Igen, kellett a bányász előélet időnként. A Szén útja a dorogi osztályozótól a Dunáig.
Ez volt a legfontosabb, ami a dorogi szénosztályozótól ment egészen a dunai szénrakodóig. Ugye ez az épület a mai napig látható, megfigyelhető. Nagyon sok fotót is szoktak róla készíteni, de már nem teljes eredetiében, hanem egy kisebb részét elbontva nézhetjük meg. És hát ezzel együtt ugye el is érkeztünk a felszíni munkáig, ugyanis a szénnel nem csak a föld alatt volt munka, hanem a felszínen is. Amint a felszínre érkezett a szén, azt az osztályozóba vitték, ahol osztályozták, egyszerűen elmondva, lényegében külön válogatták a szenet méret szerint, eltávolították a felesleges kőzeteket, aztán pedig fel tudták rakni a kötélpályára. Ugye, ahogy említettem, ez az a kötélpálya, ami a szénrakodóig ment, 5,7 km hosszan. Hogyha elérkezett a szénrakodóba, akkor pedig egy úgynevezett bunkeres súrantó, vagyis egy csúszda segítségével tudták szájukra tölteni, hogy a távolabb lévő településekre is el tudják szállítani a Duna segítségével a szenet.
Ugye zömmel hajóval szállították innen Dorogról, vagy vasúton is? Hova vitték a szenet? Milyen fűtőértéke volt ennek vajon?
Elég jó fűtőértéke volt a szénnek, tehát azért ilyen ipari felhasználásra is tudták használni. Ugye azért elég messzire tudták szállítani a Duna segítségével is, de amint ugye megalapult a Budapest-Kenyérmező, vagyis ugye a mai Budapest-Esztergomi vasútvonal, akkor már azért Budapestre is tudták szállítani a szenet. Ennek nagy jelentősége volt például a II. Világháború után, mert hogy elég nagy mennyiségű szenet tudtak innen szállítani Budapestre, ami nagyon fontos volt az újjáépítéseknél.
We'll be right back.
2020-ban nyílt meg hivatalosan a Reimann Univerzum. Ugye itt már korábban volt egy bányász emlékház, ugye a művelődési háztól nem messze van, azonban az mint egy hagyományos múzeum volt, sajnos már nem látogatható. Az ott található gyűjteménynek egy kisebb része került ide áthozatalra. Szerették volna a bányászati múltat, ezt a 222 éves múltat egy olyan módon megmutatni a látogatóknak, hogy az azért minden korosztály számára élvezhető legyen, tehát egy modern köntösbe öltöztetve ezt a régi időszakot.
Fölvehetem az egyik telefont itt a bányászdaloknál, nézzük, milyen bányászdalok vannak, hogyan működik ez.
A kisebb látogatóinknak, akár mondjuk az óvodásoknak ott kezdjük az egészet, hogy azt mondjuk, hogy ez egy telefon.
Tehát egy igazi telefon, ugye a régi telefon.
Tárcsázni kell, és hogyha sikeresen tárcsáztunk, akkor el is fog indulni a zene. Az például a Tisztelet a bányászatnak című dal.
Van, meghallgathatjuk még, aki bányász akar lenni. Imhol a föld alá megyünk, szép kis város, Selmecbánya. Tehát ezeket a bányásznótákat, régi dalokat lehet meghallgatni telefonon, egy igazi tárcsás telefonon keresztül. Homokvasót. Homokot is bányásztak, vagy kőbányászat is folyt a térségben?
Ez egy elég érdekes történet. Itt azért is említjük meg a homokvasutat, mert hogy ugye itt a városban megtalálható a Palatinus-tó. A Palatinus-tó viszont nem volt mindig tó, a helyén egy hatalmas homokvagyonra bukkantak, és rájöttek arra, hogy ezt a homokot fel tudják használni a bányalezárási folyamatoknál. Ugye elkezdték kitermelni a homokot, majd szintén a víz problémájába ütköztek, ugyanis egy ponton túl a víz a felszínre tört, megnehezítette a homok kitermelését. Erre találta ki dr. Lévárdi Ferenc 1959-ben a Hidrop nevű úszókotró berendezését, ami megkönnyítette ezt a folyamatot. Lényegében egy ilyen kétkamrás csövet tervezett, ami abból az építményből ereszkedett a homok aljára, és hát ez volt az, ami felazította a homokot, majd ennek a segítségével ugye ezt a vizes homokot ki is tudták termelni, majd pedig erre a dekolt szalagra, vagyis a szárító és szállító szalagra érkezett a homok, ami szállította a vizet, hogy mire a szárazföldre érjen, már egy jelentős vízmennyiséget veszítsen. Ezt rakták a homokvasútra, aminek láthattuk is a terepasztalon a nyomvonalát, az volt ugye ez a vasútvonal, ezt pedig el tudta szállítani a távolabb lévő bányákhoz is a homokot a lezárási folyamatokhoz.
Tulajdonképp a tó aljáról, a meder aljáról fölszívta a homokot ez a szerkezet. És akkor utána a víz visszakerült, a homok pedig látjuk is, hogy tornyokba, kis gúlákba kirakják, aztán onnan viszik tovább. Szintén egy dorogi fejlesztés.
Igen, szintén egy. Azt viszont fontos megemlíteni, hogy ugye erre azért volt szükség, hogy feltöltsenek egy bányát, hogy a későbbiekben ne okozzon a felszínen omlást, ugyanis több száz kisebb-nagyobb bányáról, laknáról beszélünk itt a környéken. És hát itt láthatjuk is az aknatornyot, ugye ebben volt a kas, amiben a lifttel több száz méter mélyre le tudtak menni a bányászok. Egy nevet meg is említenék, ez a történelmünkből kimaradt, de most így ezt pótolnám. Ugyanis 1911-ben került Dorogra Schmidt Sándor, lényegében Dorogváros atyaként is említették. Bányaigazgató volt, aki elég sokat tett a bányászatért, illetve a lakosságért is. Megtette Dorogot a Szénmedence központjává, ezáltal elérte, hogy a lakosság rövid időn belül 2000 főről 8000 főre emelkedett, tehát ugye megnégyszereződött a lakosság száma. Minden fontos épületet itt a környéken Dorogon helyeztek el, ami a bányászat szempontjából fontos volt, illetve itt térnék vissza a bánya lezárásra, mert hogy Schmidt Sándornak a bányászat is sokat köszönhet, például az ő nevéhez fűződik a művájár, az első hazai vágathajtógép feltalálása, illetve bányalezárási folyamatokat is fejlesztett ki, ugye, ami ezen a ponton volt fontos nekünk, például egy cementálási eljárás, iszaptömedékelési eljárás, ugye ezek mind bányalezárási folyamatok voltak.
Itt pedig egy városrészt láthatunk, és az Eukarisztia Dorogon 1938.
Ez a makett egy kicsit más, mint a többi, mert nem egy bányászati folyamatot, hanem egy konkrét eseményt jelenít meg. Egyébként ez a makett később is került ide. Az 1938-as, vagyis a 34. eukarisztikus világkongresszus ünnepségét mutatja be, melynek tiszteletére Dorogon rendeztek egy hatalmas ünnepséget, melyen közel 30 ezer fős tömeg gyűlt össze. Ugye a makett ezt nem mutatja annyira, de hatalmas tömeg gyűlt össze. Közülük hátul a fekete ruhában bányászokat láthatunk, nagyjából 6 ezer fővel vettek részt a rendezvényen, fáklyával a kezükben énekelték a bányász himnuszt, amit egyébként ezen a maketten meg is lehet hallgatni. Ez szokott lenni a tárlatvezetésünk úgymond legmeghatóbb pontja. Az idősebb látogatóink ezen a ponton azért itt tudják a leginkább átérezni ezt a múltat, amit ők ugye meg is éltek. A helyszínre érkezett az aranyvonat, ugye a Szent Jobbot szállította, illetve a rendezvény tiszteletére építettek egy szénoltárt. Két teória volt erről, az egyik, hogy teljes egészében szénből készült, ám ez nem annyira valószínű, mint a másik teória, hogy ez egy fából készült építvény volt, amit szénnel burkoltak. Középen volt az oltár, arra helyezték az oltári szentséget, és egy szabadtéri szentmisét tartottak itt az oltár előtt.
Tájolásban nagyjából hasonló, mert itt a bal oldalon látjuk a Szent Borbála templomot, és szemben vele, vagy hát kicsit így mellette volt a szénoltár?
Azon a téren igen, azért ennél jóval nagyobb, tehát még arányaiban is nagyobb volt a távolság, viszont úgy nézve egy téren voltak. A vasút egy kicsit arrébb volt, ugye csak így fért rá a makátra, azért került ilyen közel a templomhoz, de az ugyanott volt, mint a mai helyén is. Ami fontos még itt, hogy ez a szénoltár ma már nem látható, ennek a helyére egy modern emlékmű került.
Bejárat fölött láthatjuk a bányászok jelképét. Vájár kalapács? Milyen eszközök ezek?
Ez a keresztbetett ék és kalapács. Ehhez is fűződik úgymond, talán túlzás legendának említeni, de történet, hogy ugye a bányászok a bal kezükben tartották az éket, azt a kőzet repedésébe illesztették, majd a jobb kezükben tartott kalapáccsal ráütöttek, ezzel nagy erőt tudtak kifejteni, és a műszak végén ebben a keresztbetett X formában rakták a földre, majd a következő műszak elején így is vették fel onnan, és úgy tartják, hogy innen alakult ki ez a keresztbetett ék és kalapács jelkép.
Tovább.
Innen meg szoktuk mutatni még a Tárna folyosót, ami egy, hát egy képzeletbeli bánya, azonban ugye a bányák a valóságban nem lehettek ennyire kényelmesek. Ez egy elég kényelmes bánya itt, elég
méretre
nagy bámagassággal, igen, elég kényelmes járó felülettel. Ezen a ponton a látogatók meghallgathatnak telefonokat, ugye az egyiken bányászdalokat lehet meghallgatni, a másikban pedig különböző témákban beszélgetéseket a szénről, a bányalakásokról és hasonlókról. Illetve a másik falon pedig van egy mélyművelődő kis kvízünk, 6 kérdést kell megválaszolni, hogy az eddig olvasottakat mennyire tudják helyesen megválaszolni a látogatók. Illetve néhány lámpást helyeztünk még ki itt, amit ha lekapcsoljuk a villanyt, akkor meg is tudjuk mutatni, hogy
melyik hogy világít.
Melyik hogy világított, mekkora fényt adott.
Hát itt vannak ezek a pici mécsesek, ezeknek túl sok fényük nem volt.
Olajlámpások voltak, jelenleg leddel működnek, de hát ugye a valóságban sem adtak sokkal nagyobb fényt.
Igen. És akkor ahogy fejlődtek ezek a világító testek, úgy a fényük is egyre nagyobb volt, hát ugye emellett dolgozni kellett.
Igen, és hát még itt a Tárna folyosónkon tudjuk megmutatni a látogatóknak, hogyha lemennek, néhány tárgyat, eszközt tudnak megnézni, a bőrkobakot, vagy a műanyag kobakot, ugye, ami a munkavédelemre szolgált, található itt például akkumulátoros telefon, amit le tudtak vinni a bányába, a wirefúró kalapács, ami egyébként elég nehéz, kulacs vagy kalitka az egerek és a patkányok részére, föl lehet venni az egyenruhát is, ezeket kézbe lehet venni, található itt robbantógép is.
És körbe-körbe mindenhol szenet, igazi szenet lát az ember így a falak mentén, hitelességét ugye ezzel is emelve a tárlatnak. Thank you.
VR szemüveg segítségével leereszkedünk a bakonyoszlopi bauxit bányába, megcsodáljuk az előtér szimbolikus üvegalkotását és az élménytér előtti park látvány elemeit.
Fölteszi a fejemre az egységet,
és olyan, mintha én is mozognék most.
Ez a felvétel egyébként ugye egy modern felvétel, 2021-ben készült, viszont már ez a bánya is bezárt.
Hát ez a bauxit kitermelést mutatja.
Ugye ez is egy mély művelésű bánya volt, de sajnos már bezárt.
Igen, és itt van a kocsiban előttünk a bauxit, szépen viszik, ezek nagy kövek. Látjuk a boltív alakú bánya mennyezetet, vezetékeket jobb oldalon.
Igen, körbe is lehet egyébként forogni a székkel.
Megfordultam, és olyan, mintha én ülnék a kis mozdonyon, és mögöttem döcögnek a csillék, a megrakott csillék, bauxittal megrakott csillék. És most, hogyha ide fordulok, akkor pedig előre haladunk, előttem a kis mozdony, megálltunk. Akkor egy kis föld alatti vasutazásban volt részünk.
És hát a beltéri kiállítás résznek az egyik utolsó eleme, az az üvegdíszünk, amit 2021-ben adtak át Farkas Éva üvegművészt és Dvorszky László a férje, tervezőmérnök készítették kifejezetten a Miniverzum számára ezt az üvegművet, aminek a címe, illetve az elnevezése Fájront, ugye a munkaidő vagy a műszak vége elnevezést kapta. Igyekeztek a szénbányászat legfontosabb mozzanatait, elemeit megeleveníteni. Ezek a központi figurák, a szén ugye itt, ahogy rájuk süt az a fény, lilás, szürkés és barnás, tehát elég sokféle színben ragyognak. De láthatunk itt eszközöket, ugye a keresztbetettéket és kalapácsot, a szívlapátot, fönt a bányászenekar jelképére trombitát, középen kanári madarat a kalitkában.
És minden üveg?
Minden nézze, üveg, minden igen, üveg. Igen, igen.
Egy-két fém elem ugye a függesztés miatt.
Néhány tartólánc kivételével minden üvegből készült. Nagyjából így minden felismerhető, ugye például legfelül ezek a hullámos alakzatok, a bányafürdőben a láncon felakasztott ruhákat szimbolizálják. Ami viszont talán kevésbé felismerhető, és picit feladja a leckét, az az a nap alakú forma, ez a bányarémet szimbolizálja.
Itt fölöttünk ez a, igen, igen, sok, ez a karú, sok karú.
Igen, a művésznő így képzelte el a bányarémet, azonban a legenda szerint a bányarém sokkal inkább a hófehérke mese törpéihez hasonlított. Piros sapkás, fehér szakálló kis törpe volt, aki a vágatokat járta, és a rossz bányászokat például bányaomlással büntette, a jókat pedig könnyű munkával, nagy szénmennyiséggel jutalmazta.
Ez a dorogi altáró egykori bejárata, tehát ez régen is bejárat volt, itt bánya indult?
Valamikor?
Ez a kapuzat itt eredeti formájában maradt meg, mára már műemléki oltalom alatt áll. Ez nem egy konkrét bánya volt, hanem egy 36 km hosszú alagútrendszernek a bejárata. Ugye most dorogi altáró nevet viseli, de eredetileg a Reimann altáró nevet viselte. Schmidt Sándor kezdeményezésére Reimann Lázárról nevezték el, aki az egykor itt működő Salgótarjáni Közszénbánya RT-nek volt a vezetője 18 éven keresztül. Az altáróról kapta egyébként a Miniverzum is a Reimann Miniverzum elnevezést. Az altáró, ugye, ahogy említettem, 36 km hosszú alagút rendszer volt. A működésének 70 éve alatt 11 aknát kötött össze. Lényegében itt tudták egy simpályán keresztül megoldani a szén és a személyszállítást. Ugye a bányákat összekötötték ezáltal. Jelenleg most sajnos csak egy 18 méteres szakasza látogatható. Ugye, ahogy a bányászat is kezdett megszűnni, ugye a 67-es évtől kezdett hanyatlani a bányászat. Így sajnos már az altáróra sem volt szükség. Szakaszosan elzárták, lezárták a részeit, elzárták.
Viszont most itt látható ez az eszköz, amit F-típusú vágathajtógép pont befér ide, körbe lehet járni, sárga, fekete, tehát egy rendkívül látványos lánctalpas.
Igen, igen, lánctalpon igen, ezért szokták kérdezni a gyerekek, hogy miért van bent egy tank, de ugye ez nem egy tank, hanem egy komoly munkagép volt. Külföldre is eljutott egyébként, tehát hogy nem csak Magyarországon használták a szabadalom után, hanem külföldön is.
Itt mögöttünk van egy nagyon szép kialakított park, tó van, és ja, itt van ez a cső, amin az imént indult a víz, és töltötte fel a tavat.
Tavaly decemberben Borbála napi ünnepség keretén belül került átadásra ez a Handcam Miksa Park. Ugye ez egy elég újonnan kialakított park. A vízkivezetéssel egy ilyen akvaduktal, egy csobogóval cserélődik a víz ebben a díszmedencében. A földön láthatunk beszélő köveket, amik például itt előttünk a fejtőgép található, az F-típusú vágathajtógép, de például a népesről is láthatunk követ, ami egy szállítóeszköz volt, ugye?
És elindult a víz.
Szerte szórva a parkban találhatóak ezek a kövek, amik szintén a városnak fontosabb látványosságait mutatják be.
És volt a népes, a bányászokat szállító keskeny nyomtávú bányavonat. Ennek
igen,
láthatjuk itt a
az alagútban közlekedni.
Nézzünk meg még egyet, mert több van fönn a lejáratnál is látunk ilyet, itt is a köveken, ez pedig a
szénoltár, ami ugye az 1938-as eukarisztikus kongresszusra épült.
Tulajdonképpen itt dorogon még a járda is a bányászatról mesél, az egykori bányaművelésről.
Még a lépcső is egyébként tartalmaz magában mást is, mint csak, hogy egy sima lépcső lenne. Ugye a földtörténeti korokat lehet rajta olvasni, ahogy megyünk fölfelé.
Az ősidőtől indul, és a napjainkig.
Igen, igen.
És milyen épületek voltak még dorogon, melyek akár részben, tehát nyilván már más feladatokkal, de még ma is láthatók, illetve van-e olyan, ami kifejezetten így a bányászok életét, vagy a bányászatot szolgálta?
Amint Schmidt Sándor ugye 1911-től kezdve megtette Dorogot a szénmedence központjává, illetve 17-ben meg is építette az altárot, igyekeztek minden a bányászat szempontjából fontos kiszolgáló egységet ide az altáró bejáratának a közelébe építeni. Például ez a fehér épület, ami itt van mellettünk, ez volt a bányafürdő épülete, ugye a műszak után egyenest oda tudtak menni a bányászok megfürdeni, de például két épülettel arrébb található az intézmények háza, ami az egykori bányaszékház volt, ahogy már említettük, nem csak a föld alatt múlt munka a bányával, de számos más épület található itt Dorogon, például a zenepavilon, ami a bányászenekart jelképezi, vagy a 100 éves kapu a pályánál, ahol a bányászok foci csapata játszott, illetve számos lakás, számos egyéb épület állít emléket ezeknek a bányász múltnak. És itt még megemlítenék még egy fontos szemét, ő Gáti Zoltán aranyokleveles építészmérnök volt, ő 1923-ban érkezett Dorogra, és nagyon sok épület az korábban említettek közül is az ő nevéhez fűződik. Ugye ő tervezte meg ezeket, közel 200 épület állít emléket az ő munkásságának.
A Dorogi Reimann bányászat történeti miniverzumban Adamik Bettinával, az intézmény szakmai vezetőjével beszélgettünk. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.